Harmadik fejezet. Mély különös módon ütötték lovaggá Don Quixotét. S minthogy ez a gondolat nem hagyta nyugton, nem sokáig időzött sovány kocsmai vacsorájával, hanem felkelt az asztaltól, félrehívta a fogadóst, s vele együtt az istálóba zárkozván, térdre hult előtte, s így szólt. Nem kelek fel addig, hős lovag e helyről, míg kegyességed nem részesít abba a jótéteményben, amelyért esedezni szándékozom, és amely rád és az egész emberi nemre dicsőséget fog árasztani. A fogadós a lába előtt látván a vendéget, s így szavakat hallván, zavarodottan tekintett rá, s minthogy nem tudta mihez kezdjen, vagy mit válaszoljon, egyre unszolta, hogy keljen föl, de erre semmiképpen rá nem vehette. Végre megígérte neki, hogy kész a kívánt kegyben részesíteni őt. Nem vártam kevesebbet, igazi nagy lelkűségettől. Drága uram, válaszolt Don Quixote, íme kimondom, hogy a kért kegy, amelyet bőkezűséged megajánlott csupán annyi, hogy holnap reggel lovaggá is engem, én pedig ma éjjel idd, várad kápolnájában, fegyverőrséget álljak, s holnap reggel, amint mondtam, be fog teljesülni, mit oly forrón óhajtok, s aztán mehetek, amint illő, a világ négy tájára, kalandokat keresni, a szükségben szenvedők megsegítésére, híven a kóborlovagok kötelességéhez, amilyen én is vagyok, ki az így tettekre oly nagy hajlandóságot érzek magamban. A fogadós, mint már említettük, meglehetősen furfangos ember volt, s már is gyanakodott, hogy vendégének nincsen egészen helyén az esze. E szavak hallatára meggyőződött sejtelmének alaposságáról, s hogy legyen az éjjel mind nevetniük, kész volt engedni a szeszélynek. Kijelentette hát, hogy szíve mélyéből helyesli a kifejezett óhajtást, s hogy az ilyen szándék egészen illő és természetes is, az oly kitűnő lovagoknál, ami ennek harcias külsejéről ítélve vendége is tartható, s hogy ifjúkorában ő maga is gyakorolta ezt a foglalkozást, s a kalandok után szerte járt az egész világban, nem kerülve el Málaga külvárosait, Arianán telepet, Sevilla oszlop köröngyét, Szegovia vásárterét, Valencia olajfásait, Granada rondilláját, Sankular partvidékét, Cordoba portóját, Toledo csapszékeit, s más egyéb ilyen helyeket, hol lába könnyűségét és keze ügyességét kipróbálta, hol sok csalfaságot követett el, sok özvegyet hódított meg, több szűzet csábított el, sok ifjút szedett rá, s végre ismerettséget kötött Spanyolország valamennyi törvényszékével és hatóságával, míg nem utoljára ide vonult vissza ebbe a városba, itt most a maga és mások vagyonából él, s házát minden néven nevezendő kóborlovag előtt szívesen megnyitja, csupán, mert irántok maga is mélységes rokonszenvvel viseltetik. Ők pedig jó szívűségének viszonzásául részt adnak néki keresményeikből. Azt is elmondta azután, hogy várában nincsen kápolna, ahol a fegyverőrzést meg lehetne tartani, mint hogy újraépítés céljából lebontotta. Azonban Don Quixote ott állhat őrt, ahol tetszik, ma éjjel ott viraszthat a vár egyik udvarán, és reggel, ha Isten is úgy akarja, a lovaggá üt és minden megkívánt ünnepélyességgel végbe megy, s úgy lovaggá ütik, mint soha senki te világon. Kérdezte aztán, van-e pénze? Don Quixote azzal válaszolt, hogy nincs egy részgarasa se, mint hogy a regényekben sohasem olvasta a kóborlovagokról, hogy bármelyiknek is pénze lett volna. Csalódik, mondta erre a fogadós, a regények nem szólnak erről, mert a regényírók fölöslegesnek tartották, hogy megemlítsék-e maguktól érthető s nélkülözhetetlen kellékeket, minő a pénz és a tiszta fehér nemű, mégsem hihető, hogy a lovagok mindezek hiával lettek volna, s így bizonyos és semmi kétséget nem szenved, hogy a kóborlovagoknál, amint ez számos könyv mondja és bizonyítja, mindig volt jól megtömött erszény minden eshetőségre, valamint volt tiszta ingök is, nem különben kisdett tár táskájuk telve mindenféle balzsammal a kapott sebek gyógyítására, mert a puszta mezőkön, ahol küzdöttek és megsebesültek, nem lehetett minden alkalommal valakit találni, hogy sebeiket bekötözze, ha csak nem álltak barátságban egy-egy bölcs varázslóval, ki a levegőben valami felhőn rögtön valamely hajadont vagy törpét küldött segítségükre, oly hatékony gyógyírral, hogy néhány csöpjétől minden szúrt vagy vágott seb azonnal begyógyult, mintha soha nem is lett volna. Ha azonban nem így áll a helyzet, a kóborlovagok okvetlenül szükségesnek tartották, hogy fegyvernöküknél legyen pénz, és egyéb szükséges, mint tépés és gyógykenőcsök. Ha pedig az történt volna, ami ugyan igen nagy ritkaság, hogy az ilyen lovag mellett fegyverhordozó nem volt, akkor ők maguk hordták mindezeket magukkal, egész kicsi tarisznyában, hogy a nyereg mögött alig látszik, olyan, mintha valami sokkal fontosabbat tartalmazna, mert egyébként a tarisznya hordozás csak ugyan kevésre illett a kóborlovagokhoz. Ennek folytán azt a tanácsot adta, ha bármint nem sokára leendő keresztfiának meg is parancsolhatta volna, hogy ezentúl pénz és az említett szükségletek nélkül ne utazzék, s meg fogja látni, mi jó hasznukat veheti sokszor éppen ott, ahol legkevésbé gondolná. Don Quixote megígérte, hogy tanácsát a legpontosabban megfogadja. Azután tüstént megállapodtak, hogy a fegyverek mellett ott álljon őrt a nagy baromfi udvarban, a vendéglő tőszomszédságában. Don Quixote rakásra hordta hát fegyverzetét a kút mellett a vájúra, pajzsát karjára öltvén dárdáját felragadta, s méltóság teljes tartással fels alá kezdett járni a vájú előtt. Éppen akkor fordult az idő éjszakára, midőn ez az őrséta megkezdődött. A fogadós valamennyi vendégnek elbeszélte a lovag eszelőségét, a fegyverőrzést és a kilátásba helyezett lovagáütést. A hobortosság e különös nemétől bámulatra gerjesztve mind kimentek, hogy távolról nézzék, s íme látták, hogy a lovag hol csendes léptekkel jár fels alá, hol megáll, és dárdájára támaszkodva fegyverzetére függeszti szemét, s jó ideig el sem fordítja róla tekintetét. Végre leszállt az éj, de a hold oly fényesen világított, hogy szinte versenyre kelt azzal az égi testtel, melytől maga is kapta fényét, s így a szemlélők a lovag jelölt minden cselekedetét egészen jól kivehették. Ekkor történt, hogy a vendéglőben levő összvérhajcsárok közül az egyik vizet akart vinni a barmának, s e véget el kellett távolítani a Don Quixote vájúra rakott fegyverzetét. De mihelyt az őrtáló meglátta a közelítő alakot, fennhangon rákiáltott. Ó, bárki légy is, te vakmerő lovag, ha érinteni készülsz fegyverzetét a kóborlovagnak, aki legbátrabb mindazok között, akik valaha kardot viseltek, gondold meg, mit cselekszel, és ne illesd, ha nem akarsz életeddel fizetni vakmerőségedért. Az összvérhajcsár föl se vette ezeket a szavakat, pedig jobb lett volna, ha fölveszi, bizonyára javára vált volna. Megragadta a lovag fegyvereit egy színál fogva, s az egész lomot félredobta. Ennek láttára Don Quixote égre emelte a szemét, s nyilván szívehölgyére, Dulcineára gondolva, ezt mondta. Légy segítségemre, ó hölgyem, mikor először esik sérelem e néked hódoló szíven. A te kegyed és védelmed ne hagyjon el engem ebben az első döntő pillanatban. Ilyen s más hasonló szavakat mondván elvetette pajzsát s a dárdát két kézre fogva, úgy vágta fejbe véle az összvérhajcsárt, hogy a legény elterült, oly veszedelmes állapotban, hogyha az elsőt egy másik ilyen ütés követi, semmi kétsége többé, gyógyító orvosra nincs szükség. Amint ez megtörtént, Don Quixote újra összeszedte fegyvereit, s nyomban ismét az előbbi nyugalommal folytatta sétálását. Nem sokára ezután, nem is sejtvén a történteket, mert az összvérhajcsár még mindig ájultan feküdt, ugyanazzal a szándékkal egy másik is eljött, hogy vizet merítsen összvéreinek. S midőn a fegyverzetet szintén félre akarta tenni, hogy a fájúhoz férhessen, Don Quixote egy szót sem szólt, senkihez sem engedett segedelemért, csak másodszor is elvetette pajzsát, másodszor is két kézre fogta dárdáját, s bár nem törte darabokra, háromnál minden esetre többet üthetett a hajcsár fejére, mert nagy léket vágott rajta. A zajra odaszaladt a fogadó egész népsége, köztük maga a fogadós is, Don Quixote ezt látván karjára fűzte pajzsát, s kardját megragadva ezt mondta. Ó, te, szépség királynője! Törékeny szívem ereje és hatalma, itt a perc, hogy fenséget szemét raboddá lett lovagodra vessed, kire így rémítő kaland várakozik. S erre úgy látszik, oly lelkesedés hatott át, hogyha egy pillanatban a világ minden összvérhajcsára tört is rá, egyetlen lépés sem hátrált volna. Amikor a sebesültek társai ilyen állapotban találták cimboráikat, távolról egész kőzáport zúdítottak Don Quixotéra. A lovag, amint tudta, védte magát pajzsával, de a vájútól eltávozni nem merészelt, nehogy védtelenül hagyja fegyvereit. A fogadós váltig csítította vendégeit, hagyják már békén, hiszen, amint már mondta, láthatják, hogy bolond, s a bolondot a törvény még akkor is felmenti, ha valamennyi őket leöldösi. Don Quixote azonban még hangosabban kiáltozott, s alávalóknak és árulóknak szidalmazta őket, a várurát pedig elmondta gyáva és aljas lovagnak, mert eltűri, hogy így bánjanak a kóbor lovagokkal. Vegyék csak fel egyszer a lovagrendbe, majd megleckészteti őt, aljas árulásáért. Veletek pedig, aljas hitvány csőcselék, semmit sem törődöm. Ám értek, dobáljatok, csúfoljatok, amint csak tudtok, majd meglátjátok, hogy jutalmát veszitek otrombaságotoknak és vakmerőségeteknek. Mindezt oly határozottsággal és bátorsággal mondta, hogy rémséges félelem szállta meg mindazokat, akik feléje közelítének. És így mind ennek, mind a fogadós rábeszélésének hatására felhagytak a dobálással, ő pedig megengedte, hogy a sebesülteket elvihessék, és azután folytatta a fegyveres virasztást ugyanazzal a komolysággal és nyugalommal, mint annak előtte. A fogadósnak sehogy se tetszettek a vendég ilyen tréfái. Elhatározta, hogy véget vet nekik, és az átkozott lovaggáütést rögtön végrehajtja, még mielőtt újabb szerencsétlenség történnék. Ezért odament hozzá, bocsánatot kért tőle az aljas csőcselék arcátlan támadásáért, ő maga semmit sem tudott róla, de hiszen jól meg is lakoltak vakmerőségükért. Figyelmeztette, hogy, amint más mondta, e várban nincs kápolna. Azonban a szertartáshoz erre nincs is semmi szükség, mert amennyire ő a lovagrend szabályait ismeri, a lovaggáütés főleg abban áll, hogy az embert nyakszirten csapják és vállon üssék, azt pedig akármi puszta téren is igen jól végre lehet hajtani. Ami viszont a fegyveres virasztást illeti, ő ennek a tisztnek már megfelelt, minthogy arra két óráig untig elég, holott a lovag már is 4 óránál tovább örködött. Don Quixote hitelt adott mindennek, s azt mondta, kész szolgálatára lenni, a szertartást végezze gyorsan, mert ha netán újra megtámadnák, akkor már lovaggá ütött bajnokként egyetlen lelket sem hagy életben az egész várban, azok kivételével, kiket a várúr megkímélni parancsol, mert az ő életüket a várúr iránt viseltetett tiszteletből nem oltja ki. A várúr ennek hallatára megrettent, s rögtön egy könyvet keresett elő, ebbe szokta a fuvarosok számára kiszolgáltatott szalmát és árpát bejegyezni, magával hozott egy szúrtos fickót és gyertyát nyomott a kezébe, megjelent az említett két leányzó is. A fogadós megparancsolta a lovagnak, boruljon térdre, ő pedig kézikönyvéből olvasott, mintha valami buzgó imát mondana, majd olvasás közben fölemelte kezét, s jó erősen nyakon vágta a lovagot, ennek utána pedig tulajdon kardjával gyengén megérintette a térdelő vállát, folytonosan mormogva bajusza alatt valamit, halkan, mintha imádkozni. Mikor aztán mindez megtörtént, a fogadós az egyik lánynak megparancsolta, övezze fel a lovagra kardját, amit a leány illedelmesen és komolyan meg is tett, bár nem csekély megerőltetésébe került, mert az egész szertartás lefolyása alatt minden pillanatban közel volt hozzá, hogy hangos hahotára fakadjon, de az újonc lovag eddig tapasztalt hőstettei féken tartották nevetését. Mikor a kardot derekára kötötte, a nemes hölgy így szólott. Isten tegyel kegyelmességedet, nagyon szerencsés lovaggá, és segítse diadalra küzdelmeiben. Don Quixote a hölgy nevét kérdezte, hogy e perctől fogva tudja, kinek lett a nyert kegyéért lekötelezettje, mert elhatározott szándéka, hogy részesíteni fogja abban a dicsőségben, mely karjának hősiességével ki fog vívni. A leány nagy alázatossággal válaszolta, hogy Tolosának hívják, mivel toledói születésű, s egy ottani foltozó vargának a leánya. Sancho Biennaja a boltja, melyet lakik, és ahol parancsolja, szolgálatára fog állni, s mindig kész lesz az ő urának elismerni. Don Quixote viszont arra kérte, hogy az ő kedvéért ezentúl tegyen egy donyát a nevet elé, és hívassa magát Donya Tolosának. Ez megígérte. A másik pedig ekkora sarkantyút kötötte fel a lovagnak. Most ezzel is körülbelül ugyanazt a párbeszédet ismételte, melyet előbb a kart felkötővel folytatta. Nevét kérdezte, s midőn a lány azt felelte, hogy őt Molinérának hívják, mint hogy az antikverai, becsületes molnármester leánya, Don Quixote ezt is felkérte, tegyen egy donyát neve elé, hívassa magát Donya Molinára. S ezzel is hasonlóképpen hálás köszönetet mondatott, és fölajánlotta neki szolgálatát. Midőn így futtában, s a legnagyobb gyorsasággal véget ért a páratlan ünnepélyes szertartás, Don Quixote alig tudta megvárni a pillanatot, hogy lovára vethesse magát, s kalandok keresésére indulhasson. Azonnal megnyergelte Rosinantét, felült rá, megölelte házigazdáját, s miközben a lovaggá ütés kegyét hálásan megköszönte, oly cikornyás dolgokat mondott, hogy szóról szóra mind leírni teljes lehetetlen. A fogadós, csak hogy már a vendéglőn kívül lássa, nem kevésbé cifrán, ha bár rövidebben válaszolt hálálkodására, és se a szállásáért, se a fogyasztásáért, mit sem követelve, útjára engedte, Isten hírével.